Köszönjük, Urunk, a pihenést, hálásak vagyunk, hogy elcsendesedhettünk a délután, ebéd után. Köszönjük, hogy vigyáztál Ádámra is idejövet, és nagyon köszönjük, hogy a növényeket, a füvet megöntözött az esővel. Imádunk azért, Urunk, mert Te felhozod a napodat jókra és gonoszokra, és esőt az igazaknak és hamisaknak. Köszönjük, hogy így gondoskodol. És kérünk Téged, hogy segíts figyelni most is a Te igédre, hadd érthessük meg annak üzenetét. Amen. A Mózes első könyve második rész, negyedik versétől. Ugye a újfordítású Bibliában látjátok, hogy a negyedik rész ketté van vágva, a felosztás is, tehát a szakasz címek felosztásával is a Biblia fordítók így jelezték, hogy ők hol látják ennek a szakasznak a kezdetét, illetve az előző szakasz végét. Ez is egy lehetőség, amikor a negyedik verset ketté választják. Vannak olyanok, akik az egész negyedik verset is máshova sorolják, és emlékeztek, mi azt láttuk, hogy a negyedik vers is már a új szakaszhoz tartozik, amikor Isten részletezi az ember teremtésének, tehát a hatodik napnak a leírását. Tehát 2-4. Ez a menny és föld teremtésének a története, amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, míg semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre, ember sem volt, aki a termőföldet megművelje, akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét, aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte orrába, így lett az ember élő lényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemben kívánatosat és eledelre jót, az életfáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisonon neve megkerüli Havila egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó, manok illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve, ez Assur keleti részén folyik, a negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Aztán azt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáérő segítőtársat, formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az ember az élő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt, akkor kivett az egyik oldalbordáját, s húst tett helyére, az emberből kivett oldalbordát asszonyjá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez, akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Ugye nagyon, nagyon kedves a mostani történet leírás, mert végülis az első rész 27. versében megnevezett legközpontibb teremtési aktusára utal, és azt foglalja tulajdonképpen össze, hogy Isten a hatodik napon hogyan teremtette meg a a legkedvesebb és a leginkább a tervében kiválasztott teremtményét. A 27. vers így szólt, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására tette, férfivá és nővé teremtette őket, és így a 4. verstől kezdődően leírja, hogy ez hogy is történt. Tehát ez a 6. napi teremtés történetnek a része. És hogyha arra gondoltok, amit tegnap mondtunk, hogy Isten az ember, az emberiség számára megalkotta a világot, a földet is, minek is, hogy éljen, szeressen, dolgozzon, örvendezzen és Istent imádja, dicsőítse, akkor láthatjuk, hogy mindez hogyan valósíthatta, hol és hogyan valósíthatta meg az első emberpár. A dogmatikai könyvekben a teremtési rendhez kapcsolódóan az emberpárnak ott van a munka, mint ami Istentől kapott teremtési ajándék, akkor ez az isteni tisztelet, ami kapcsolódik a 7. napi dolgához is, illetve benne van ugye a közösség, a házasság, mint az emberi kapcsolatokban megért ajándék. Tehát a munka, az imádás, az Isten tisztelet és a házasság, mint Istentől kapott ajándék. A 4. vershez kapcsolódóan annyit hegyegyezek azért meg, hogy a héber nyelvű Bibliában a 4. vers felosztása is érzékelteti az összekapcsolását, hogy ez a menny és föld teremtésének a történet, amikor az Úristen földet és a mennyet megalkotta, a szavak is, az állítmány is, meg a tárgy is egy bizonyos költői formában vannak megnevezve, és ez is azt jelzi, hogy ez a vers összetartozott. Károliban így van, hogy ez az égnek is, a földnek eredete, amikor teremtettek, mikor az Úristen a földet és az eget teremti. És ez az eredet szó, amit mikor tartottam a ifjén ezt az alkalmat, akkor is utaltam rá, ez az eredet szó, ez előjön más helyeken is. Ha valamelyik ötöket érdekli, tehát ez a 2. rész 4. verse, 5. rész 1. verse, amikor ezt olvassuk, hogy ez Ádám nemzetségének könyve, ez a nemzetség, vagy eredetének. Tehát azoknál is szó, az eredet nemzetség. A 6. rész, 9. verse. Még ezt esetleg felolvassuk. Noénak ez a története, eredete. Noé. Csak a 10. rész első verse, 11. részben 10. vers, meg a 27. a 25. a 12. és 19. versek, most csak elsorolom, a 36. az első és a 9. vers, és a 37. a 2. vers. A 36. az például a Edomnak, vagy bocsánat, nem mondom, Ézsaúnak, vagy a Jákob testvérének, 37. József, Jákob családjához kapcsolódóan. Tehát ez a szó maga is jelzi, hogy most Isten valaminek az eredetéről beszél, és most nem általánosságban a teremtett egész világ, hanem az ember teremtésének a kiegészítő leírása. Tehát, amit tanultátok a Bibliasuliban, nem második teremtéstörténet, hanem kiegészíti. Egyszer részletezi az Úr. És nagyon jó, hogy ez így van, mert a részletekből láthatjuk az ő kegyelmes ajándékát. Emlékeztetőül hagyd mondjam azt is, mert ezt is kiemeltem a ifin, hogy itt már Isten neve így szerepel, hogy Úr Isten. Az Úr az az a kifejezés, ami az Úr az Isten személyességét jelzi, és szövetségi hűségét, emlékeztek, a mózesi könyvek egészéből lejön. Tehát az az Isten, aki az első rész alapján mindenható abszolút fenség és hatalommal rendelkező, aki képes teremteni, ez az Isten, az az Úr, aki Izrael népének is az Ura. És ez a két kifejezés így együtt, ez a személyességét jelzi Istennek különösen, és a szövetségi hűségét. És ha most odahajtanánk a Hóseás könyve 6. részéhez, ami lehet, hogy majd a 7. lesz mindjárt, Fósehás, Jóel, Ámos, Abdiás, így van a sorrend. Igen, Hósehás könyve 6. rész, 7. vers. Hósehás 6. rész, 7. vers. De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, hogy cselekedtek hűtlenül ellenem, mondja Isten Géa prófétán keresztül. És azért fontos, mert szerepel, hogy azokról, akikről is szó van a 6. részben, Isten azt mondja, ők is áthágták a szövetséget, és azt mondja, ők is, mint Ádám. És ott az Ádám egyértelműen az első emberre utal. És hogyha az egész Bibliában a szövetség gondolatot vesszük, ott a szövetségnek sokféle része van. Két személy közt köttetik, van amikor fogadalomtétel van, van, amikor megfogalmazódik, hogy ha megtartják, akkor milyen áldás, ha nem tartja meg valamely, akkor milyen átok, meg stb. Tehát vannak a szövetségnek sokféle részletei, megnyilvánulásai, és itt a Hósehás könyve alapján elmondható, hogy Isten Ádámmal is ott a megalkotása után úgymond szövetséget kötött. Nincs itt leírva szövetség, de a Biblia más helye ugye magyarázza ezt az egészet. Ez most azért fontos, mert az Úr az a Isten, tehát az ő népével szövetséges Isten. És akkor a mózesi időben Isten jelzi, hogy rögtön az indulásnál már én szövetségi kapcsolatra léptem az emberrel. És ez segít egy picit azt is érteni, mi van az, hogy Ádám és Éva majd vétkezik, holnap ezt tesszük délelőtt, mi van az, hogy vétkezik Ádám és Éva, és akkor ennek mi ésszük a levét? Mert szövetségi kapcsolat, és egyszerűen a szövetségből következik, a kapcsolat minőségéből. És majd ugye a házasság a férfi és a nő között, az is szövetségi kapcsolat lesz. Valaki tudná a házaspárok közül megmondani, hogy hol van a házasságról úgy szó, mint szövetségből? Tessék? Nem az ilyenek. Malakiás könyve, így van. Igen. Tehát Malakiás. Tehát szóval ez a gondolat, szövetség, ez most az Úr jellemző miatt akartam mindezt elétek hozni, hogy az Úr Isten, az nem egy olyan Isten, aki megteremt, és akkor utána semmi érzéke nincs, meg olyan távoli, és hagyja, hogy a világ menjen úgy, ahogy akar, hanem az Isten, aki megalkotta a földet, és megalkotta az emberpárt is, már az emberpár megalkotása részletezésénél jelezni akarja nekünk, hogy ő Úr Isten. Tehát az, ahogyan az ember megalkotja a 6. teremtési napon Isten, ez már mutatja, hogy ő mennyire aprólékos személyességgel cselekszik. Ugye, hogyha arra gondoltok, hogy ki lesz majd a társatok, akkor nem mindegy, hogy mostan aprólékosan vagy odaadok valakit neki, aztán majd igyen meg a levét, hanem nagy szeretettel mindenképpen, és apró részletességgel akarja kigondolni és megalkotni. Azt úgy van a 4. vers, hogy ez az égnek és földnek eredete, amikor teremtettek, mikor az Úristen a földet és az eget teremti, és így folytatja, még semmiféle mezei növény nem volt a földön. Az 5.-6. vers bemutat egy állapotot, milyen helyzet van most még a földön, majd azt olvassuk, és formálta az Úristen az embert a földporából, ez a 7. vers. Tehát az 5.-6. versek jelzik, hogy az Ádám megteremtésének a földi körülményeihez, tehát amiből Ádámmal teremtetik, ahhoz milyen előkészületek kellettek. És itt megint gondoltok arra, és ezt Collinsnál olvasni, és nagyon tetszett az ő fogalmazása, hogy mikor azt mondja, hogy még semmiféle mezei növény nem volt a földön, még semmiféle mezei fű nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a föld, és ember sem volt, aki a földet művelje, tehát látszik, hogy a föld művelésből most is így esett az eső, tehát ha nincs eső, akkor nem fog, tehát hiába veted el a magot mondjuk, az nem fog kikelni. Meg ha nincs, aki elvesse a magot, akkor nem fog kikelni, mert nincs, aki vesse. Tehát látszik, hogy Izrael népe számára ismerős körülményekkel jelzi, hogy körülbelül hogyan munkálkodott Isten. Még nem volt eső, még nem volt ember, aki ezt tegye, és akkor elmondja, hogy az pára szállt föl a földről, és megnedesítette a föld egész színét. És emlékeztek, hogy azon a vidéken van esős évszak, meg van száraz évszak. Tehát most arra a fajta évszakra utal, amikor esik, mert pára száll majd föl. Most csak annyi a pontom, hogy nem, tehát amikor formált az Úristen a föld porából, ez nem száraz por, hanem olyan, mint az agyag. És emlékeztek Istenről, olvasunk többször a Ószövetségben is, hogy úgy dolgozik, mint a fazekas. Jeremiás könyve 18. része például. Tehát formálta a föld porából, ez a római levél 9. részében, hogy is előjön, tehát mint agyag a fazekas kezében úgy formáltam a népemet és Izrael népét is. A formálni kifejezésben is benne van már a művészi cselekvése az Úrnak, hogy mint egy művész formál és alakít az Úristen a föld porából. Tehát ezt hagy húzom már nektek, hogy az 5.-6. versek azt mutatják be, hogy az Izrael népe számára érthető módon nem ilyen száraz porból valamit, hanem nedves, és abból formálja. És lehelett az ő orrába, életnek leheletét, így jön az ember élő lélekké, élő lényé. És most hajtsunk a Károlyban itt van is utalás, a Korintusi első levél 15. része, 1 Korintus 15, végéhez, 45. vershez, 1 Korintus 15. Így van, meg, ja, és az 1 Korintus 15-ben a feltámadásról beszél, hogy is lesz a feltámadása a hívőknek is, meg Jézus is feltámadt. Az egész Korintusi 15. levél, tehát a feltámadás titkáról beszél, és ezt mondja, és így van megírva, lőn az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. Így van a Károliban. Tehát 1 Korintus 15:45. Most ez az élő lélekké, élő lényé, és a feltámadott létmódjára utal az utolsó Ádámnak, tehát az Úr Jézusnak, megelevenítő szellem, azaz feltámadott testi valójában, valóságában létező. Itt vannak, akik a szent lélekre utalnak, megelevenítő szellem, megelevenítő lélekké, de a kapcsolópontot épp a teremtés történetből vett idézet miatt kell így látnunk, hogy az első Ádám is testi valójában, és az utolsó Ádám is testi, feltámadott testi valójában. Ez az egész részből, szakaszból jön ki. Ez azért fontos, mert a teremtés történetben itt a második és 7. verse bemutatja az embert, Ádámot, aki testben és lélekben létező valóság, élőlény, bejött közben a bűneset, van ugye majd halál, a halálban valami megszakad, ami addig egységes volt, de az Isten megújító munkájának a titka, hogy a feltámadott testben létező Jézus is, ugye ő a feltámadás zsengéje, 1 Korintus 15-ben is le van írva, illetve mi is feltámadott testi létmódban létezünk. És ez az 1 Korintus 15 fényében az magasztosabb állapot lesz majd. Ezeket tudjuk, csak most a mózesi szakasz 7. verséhez kell ezt kiemelni. Hogy az ember nem úgy van, hogy test és lélek, és akkor a kettő külön kezelendő, hanem hogy egységben is élő lény. És aláhúzom újra, amit délőtt mondtam, hogy az állatvilágtól az Isten képűség és hasonlatosság különböztet meg bennünket. Az állatok is élő lények, és az ember is élő lény. Ez a második és hetedik verse miatt fontos. Aztán bemutatja a folytatásban, hogy milyen helyet készített az embernek. Itt még ugye egyedül Ádám. Tehát a hatodik teremtési napnak abban a részében, szakaszában vagyunk, amikor még csak Ádám létezik a Földön. Illetve ott vannak az állatok is, de itt még csak Ádám. Azt mondja, egy kertet ültetett az Úristen Édenben. Tehát mikor azt mondjuk, hogy Édenkert, akkor az Éden az egy nagyobb terület, és azon belül egy kert. Így képzeljük el. Ez azért fontos, mert a tizedik verstől pár versen keresztül leírja, hogy ez a kert, ez hol helyezkedett el. Tehát az Éden, mint nagyobb terület elhelyezkedésének a tényét írja le. És ugye az Eufrátesz folyó az, amely kötődik Hurfordácsó Bibliája van, az most is látható. Tehát láthatjuk a térképen. Tehát Izrael népe számára is valóságos földi körülmények között létezik az Éden. Tehát az Éden kert az nem egy ilyen elvont, misztikus valami, hanem ez egy valóságos hely. És az is fontos, hogy az Ádám megformálása az nem az Éden kertjében történt, hanem oda helyezte Isten. Tehát először megalkotta, aztán behelyezte a kertbe. Tehát megalkotta, aztán pedig lakóhelyére vitte és helyezte. És nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset, eledelre jót, az életfáját és a kert közepet és a jó is gondolatodásának fáját. Most hagyj emeljem ki, amit délelőtt nem mondtunk, és illetve nem hoztunk alá, hogy az első rész végén azt olvastuk, hogy az emberpárnak Isten a növényeket adta eledelül. 29. vers, mondta Isten, ímé, az ímé szócska fontos, ímé, néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Az legyen nektek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madaráinak, és a földön csúszomászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő illetve a zöld füvet adom eledelül, és úgy dőn. Tehát amikor az volt, hogy kertbe helyezte, ez azért is kert, mert ugye kertben fákat nevel, tehát hogy legyen mit ennie az embernek. És itt is Isten szeretetének, meg a közelségének, meg a szövetségi hűségének a szépségét, meg a kedvességét húzzuk alá, amikor azt olvassuk, hogy tekintetre kedveset, eledelre jót. Nem tudom, hogy melyikötöknek mi a kedvenc étele, ugye mi a kétbátyámentes, nekem a csirke, rántott csirke, de az most még nem jó példa, mert tehát valami növényi eredetű. Mert itt még csak növényeket, meg gyümölcsfákat. De azt mondja, hogy tekintetre kedveset, eledelre jó. A jó látést, hogy minden jó, az ugye azt is jelenti, hogy szép. Tehát az emberpár is szép volt. Meg a világosság is szép is volt. Tehát jó és szép. Tehát tényleg azt képzeljétek el, amikor meglátod az ételt a kirakatban, és oda van téve, hogy mennyibe kerül, Svájcban mondjuk, magyar pénzzel kimegyünk, soha nem fogom tudni megvenni, milyen jó lenne. De itt meg arról van szó, hogy meglátod és nyugodtan megelted. És finom. Tehát nem olyan, hogy mert a sátán mit csinál majd? Ő mutatja, hogy milyen szép és fú, mekkora kincsed lesz, ha azt megnyered, és milyen jó fog esni. Jó esik az, de utána minden minden elved, mindent elveszítünk. Tehát Isten, Isten az Úr az embernek az étkezését, a teremtéskor még az étkezését is ilyen jó érzésekkel töltötte meg. Mi a kis csoporton Pisti révén beszéltünk arról, hogy a húsevés, ugye az, hogy mikortól van, majd látjuk, ahogy a Noé történetében mondja ki Isten, de valamelyikötök emlékezik, hogy az új szövetségben hol van arról szó, hogy bármit nyugodtan meg lehet enni? Igen. De ott Péternek az egy, igen, igaz, de az Péternek inkább arra példa, hogy menjen bátran Kornéliuszhoz. Amikor arról van, hogy kivezet az étkezésre vonatkozóan. De az a Péter, de az inkább a misszióra, hogy menjen Kornéliuszhoz bátran.
Amikor vállalkozom, hogy bármilyen.
De kinek mondja? Ott meg azon van inkább hangsúly, hogy nem probléma, hogy bálvány áldozat. Tehát ez is jó, csak ott inkább az, hogy bálvány áldozat nyugodtan meg tudod enni. De amikor az csak kifeked az étkezés. Mit? Azt Jézus mondta, igen. Az is jó, Jézus is jókat mondott mindig. De ott meg, de várjál, nem, ott meg azt mondja, hogy tisztátalanság, mi lesz tisztátalanná. Kifejezetten csak az étkezésre. Nem. Mondom, ott a misszióra vonatkozik. Na nézzük akkor meg a... Ott látod, arra vonatkozik, hogy ne botránkoztasd meg. Igen, de újra mondom, te... Figyeljetek, jókat mondtatok, csak... Én... Mi? Például, igen. Gyerekek, ott a házasságról is beszél. Vannak, akik tiltják a házasságot. Ti, valami ti, vagy Titus, vagy Timóteus. Melyik itt teljünk? Az a Kornélius. Nem baj, ez nem baj, most gondol, most vagytok évben tartva. Timóteus 4. 1 Timóteus. Az 1 Timóteusban van az is, hogy éj egy kevés borral, csak jelzem a fiúknak, meg a lányoknak. Az 1 Timóteus 5-ben, hogy éj egy kevés borral. De az 1 Timóteus 4-be... Figyeltek, tehát azt mondja, hogy az utolsó... Megvan? 1 Timóteus 4...
3-tól.
És 3-t, igen. Tehát azt mondja, hogy a lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitetől lelkek és gonosz lelkek tanításaira figyelmezve, hazugbeszédűek kiputatása által, akik megvannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, ezek nagyon kemény szavak, akik tiltják a házasságot, így vannak állítva, hogy sürgetik az eredetektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadásra való élvezés élvezésére hú a Károli. Élvezni. Szóval a hálaadásra való élvezésére a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. Mert megszenteltetik Isten igéje és könyörgés által. Tehát jegyezzetek meg 1 Timóteus 4:4. És azért fontos nagyon, mert tényleg azt mondja, hogy vannak önök, akik a házasságot tiltják. És gondoljátok el, Isten a teremtésnek azt mondja, hogy házasság, meg étkezés. És vannak, akik tiltják. Mert elszakadtak a hittől, meg lelkiismertük, meg bél.
Bocsánat, itt egyébként a házasság, ez hogy van?
Az volt alapján a középkori egyház is kialakított, ugye sok mindent erre vonatkozóan. Aztán tiltották. Tehát azt mondták, hogy akkor érsz el valami szentebb állapotot, meg akkor tudsz igazán Istenre koncentrálni, hogyha nem házasodol. Hát... Erre nem gondoltak. De úgy mondom, figyeltétek, nagyon kemény szavakkal jellemezte, hogy ki ennek ezek. De ők nem világiak voltak, nem világiak alapvetően, hanem akik az Isten nevébe tiltották. De értek, nem is kell nagyon egyházi embernek lenni, tehát a történelmet tanuljuk, voltak ilyen tanítások. Egyébként, ha belegondoltok, akik házasok már 30 éve, itt nincs ilyen, úgy azért mondom, 30 éve házasok, néha belegondolok, hogy hú, mennyivel több időm volt, meg mennyivel jobban tudnám az Urat szolgálni, hogyha engedne az asszony, vagy a férjem, stb. Most ilyen negatív, értitek? Tehát, hogy... Szóval itt arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy jó enni. És még a, tehát még a tekintetre is Isten a szépet és a jót akarja kiemelni. A lelküzdenet szempontjából itt, ami annyit hagy, még nincs olyan házasság, ne jegyetek meg, tehát most még az egyedülvalóknak is szól nagyon keményen, hogy te milyennek látod az étkezési szokásaidat, hogy éled meg, amikor eszel, amikor enni készülsz. Tehát az étkezés, ami napi feladat, nem? Napi feladat is. Emlékezték, Jézus a mi atyánkban, Jézus a mi atyánkban, megdöbbentő mindig nekem, erre a legegyszerűbb hétköznapi élethelyzet, és kimondta, amit kimondott. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tehát, hogy az Úr Jézus szerint az, hogy hogyan étkezik az ő hívő ember, meg a hívő népe, azzal is kifejezi az vele való kapcsolat személyességét. Gondoljatok az úrvacsorára. Minden úrvacsora osztás is egy közös étkezés az Úrral. És amikor úrvacsorázunk, most is az úrcsitkó volt úrvacsora, hogy akik most konfirmáltak, először vettek úrvacsorát, az egyik lánynak így emegett a keze, majdnem megfogtam a kezét, mikor a bort elvetettem, mert láttam, hogy alig bírja, mert ugye izgult, hogy először vett, és aztán csak egy kicsit rezgett, és megitta, és visszaadta. Értitek? Tehát, hogy neki borzasztóan izgalmas volt ez az egész, de ott volt, és együtt úrvacsoráztuk, és én átéltem azt, hogy ő most először is az ilyen módon rezeg a keze, de és most jön a lényeg, hogy ahogyan valósággal most úrvacsorázom, olyan valósággal étkezem az Úrral a napon is majd, amikor eljön. Ugye erről beszél is Jézus pont az úrvacsoránál. Nem iszom többé szültelen gyümölcséből, mikor majd újonnan iszom az országban. Tehát ott vagyunk, mennyit, hogy tennap voltunk, hogy Ádámnak az étel, amilyen ételt Isten készít neki, a kertben is, Ádámnak az étel és az étkezés is mutatja számunkra azt, hogy az örökkévalóság is milyen fantasztikus lesz az Úrral, mert együtt étkezés. Ha arra gondolsz, tessék? Nem, valaki mond, hogy ez? Én remélem, mert a két bátyám ott hogy fog érezni magát hentes és műszárosként, hogy nem tudom. Nem tudom. Az biztos, hogy ott is finom lesz. Meg az is biztos, hogy az utolsó vacsorán ottan boldog. Tehát a Noé után, meg a Timótos elő mondja minden. Akik azért vegetáriánusok, mert egy hamis hit képzett van mögött, az bűn. Aki azért vegetáriánus, mert ő most nem akar húst tenni, az semmi probléma, nincs vele gond. Mert a zöldségekben, meg a gyümölcsökben éli meg ezt, hogy jó és élvezetes, és még ránézni is milyen szép. Tehát először, mikor Ádám az Úrtól kapott valamit, és ránézett, és szép, és jó, az nem az asszony volt sajnos, hanem az étel. Az étel. Várj egy picit. Nem, most ez vicces is volt, de ez, tehát először Éden, tehát egy gyönyörű kertben, Éden kertjében, mint nagyon szép helyen lehetett, ezt kapja Ádám. Azt mondja itt az ige, hogy nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset, eledelre jót, az életfáját és a kert közepet és a jó és gonosz tudásának fáját. Ez a nevelt az Úristen látszik, hogy itt is benne, hogy Ádámnak akar valamit adni. Tehát neveli. Most, ha arra gondoltok, hogy az első részben azt mondtuk, hogy és mondta Isten, és lett. Itt meg azt mondja, hogy nevelt. Tehát látszik, hogy itt már aprólékosan csinál valamit. Az ő szavába hatalom van, és hogy ugye a Asterix és Obelixbe is, ahogy beleteszi azt a nem tudom milyen, hogy hívják ott a szert, és akkor az egyiptomi építkezésnél egyből kidőnek a fák. Ne ilyenre gondoljatok, hanem hogy azt mondja az ige, hogy Isten szava olyan, hogy lesz, egy pillanat alatt is lehet. Itt meg azt mondja, hogy nevel, mert a földművelésből vett példából nekünk is az természetes, hogy neveljük a fát. ápoljuk, gondozzuk, neveljük. Tehát benne van itt is a személyesség és az aprólékos munkavégzés lehetősége. Az életfáját is, a kert közepet és a jó és gonosz tudása fáját. Az életfája az azért nyitom itt ki, mert nagyon jó kis tanítás van ebben. Tehát az életfája gondolat az előjön több helyen. Például nyissátok ki a jelenések könyve második résznél, az életfájához kapcsolatban, amikor beszél ott is az életfájáról, jelenések második rész. Addig nekem sem. A 7. vers, második, tehát a gyülekezethez írt levelek, jelenések olyan második rész, és a 7. versben azt olvassuk, hogy a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, ami az Isten paradicsomának közepette van. Ugye a efézusi gyülekezet. Aki győz, és ez több mindegyik gyülekezetnél előjön, aki győz, annak adok enni az élet fájáról, mert az Isten paradicsoma közepette van. Tehát valami olyan ígéretet ad az Úr, ami a teremtésre megy vissza. Tehát ami az élet fája Ádámnak, meg majd Évának, az itt a győzőnek. Van szó az élet fájáról a Példabeszédek könyve 3. rész 18. verse. Példabeszédek 3.18, a bölcsességhez kapcsolódóan. Példabeszédek 3.18. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok. Tehát a bölcsesség van előtte a példában. Tehát ha valaki megragadja a bölcsességet, bölcs, az életnek fája. Tehát ami a teremtés történetben életnek fája, az egy ilyen üzenetet hordoz. A 11. rész 30. verse, ott meg az igazságosságra vonatkozik. 11. rész 30. verse. Az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. Az igaznak gyümölcse életnek fája. Tehát az igaz ember, az igazságosan élő és az igaz ember az ilyen. A 13. rész 12. verse, 13-12. A halogatott reménység betegé teszi a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája. Ez kedves nekem nagyon. A halogatott reménység betegé teszi. Ezért nem jó húzni mondjuk házasságkötés előtt 10 éven vagy 20 éven át a házasságkötés, hogyha már megismerte egymást a fiatal pár. Nem most minek húzzák, hát halogatott reménységé lesz. Hanem azt mondja, itt az igaz azt mondja, hogy életnek fája, amikor megadatik a kívánság. Tehát megadatik a kívánság, az olyan, mint az élet fája. Ezeket azért hoztam elétek ugye a könyv alapján is, a Collins könyv alapján, hogy a Collins professzor úgy mondja, hogy azért ez egy titok az élet fája. Hát mindenképpen fa, de nem valami mágikus fa, amit ha megérintesse a többi, hanem amit a sákramentumoknál mondhatunk el talán, hogy a fa, az a fa hordoz valamilyen lelki valóságot, igazságot. És majd a bűneset történetében derül ki, hogy nem lehet a bűneset utáni ember, nem lehet a fáról, hogy nehogy örökké éljen bűnösen. Tehát ez egy fa volt, és valamilyen formában a fával való kapcsolata, tehát a fáról való evés az ember számára az örök élethez jutás lehetőségét jelentette. És ez a fa kapcsolódott a bölcsességgel, az igaz ember életével, megadatott kívánsággal, a győztesnek járó jutalommal, tehát ez a fa mindenképpen az élet fája a teremtésnél egy olyan ajándék volt, amit az Isten az embernek tartogatott, de a bűneset után az ember nem vehetett róla. Vannak olyan magyarázatok, akik az élet fájában Jézus szemét látják így előképszerűen. Én ezzel nem tudok egyetérteni, mert az Úr Jézus más formában van jelen a Jelenések könyvében is, meg a teremtés történetben is. Az örök, tehát az örök élet lehetőségének a valósága. A jó és gonosz tudás fája pedig, ugye az ajándék, hogy nem a tudás fája, tehát a tudás az nem ajándék, ilyen értelemben, tehát nem eltiltott ajándék, hanem a jó és gonosz tudás fája. És a jó és gonosz tudás fája az, gondoltok arra, amikor a Jónás könyvében is olvasunk arról, hogy fiatalok, valakik fiatalok, vagy akár gyermekek, akik már nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között. Tehát a jó és gonosz tudás fája az hordozza azt a jelentést, hogy az ember, Ádám, meg majd Éva is, úgymond a lelkiértelemben egy felnőttséghez való jutás lehetőségét honnan szerzi meg? Vesz erről a fáról, és akkor tudja a jót és a rosszat, vagy nem vesz a fáról, és valahogy máshonnan kell neki megismerni azt, amit ez a fa úgy adna. És ugye ez az Úr. Tehát az erkölcsi döntésekben, meg az, hogy Istentől függően ismerem meg a dolgokat a Földön, Istentől való függésben élem meg az életemet, vagy pedig én úgymond felnőtté válhatok Isten nélkül is, mert ismerem a jót és a rosszat. Benne van tehát az erkölcsi szabadság gondolata, de benne van a tudás is. És én az ifjén is kiemeltem nektek, hogy ugyanakkor a jó és gonosz tudás a fája, amitől eltiltja Isten, majd az Ádámot, az azt is jelzi, hogy nem robotnak teremtette Isten az embert. Tehát nem olyannak, aki beindítja, és akkor azt csinálja mindig, amit kell, hanem volt lehetősége az embernek nem azt tenni, amit Isten mondott és akart. Tehát ezt is hagyhúzom alá a jó és gonosz tudás fájához. És az is fontos, hogy az élet fájához való járulás lehetőségének az eltiltása bűneset után meg azt mutatta, hogy az embernek Isten, itt is a szövetség gondolat, Isten adott egy célt is. Tehát az édenkertjében minden megvolt, de volt egyfajta cél is az embernek. Mikor azt mondta, hogy a kert minden fájáról egyél, a jó és gonosz tudás fájáról ne egyél, mert emlőnében eszel, meghalsz. És utána azt látjuk, hogy eltiltja az élet fájától. Tehát valami cél is volt az ember előtt. Rögtön ott az édenkertjében. Tehát nem minden egyből megkapva, hanem minden a tiéd, és ahogyan élsz mindazzal, amit én most neked adok, illetve amit eltiltalak, ezt elérheted. Az élet fájához járulás lehetőségét. Vette az Úristen az embert, 15. és helyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Itt van a munka. A munka áldása. Itt az a kérdés, itt rögtön, hogy mondjam, hogy hogy álltok a munkátokhoz? A hétköznapi munkához. Nem a rendkívüli munkákhoz, hanem a hétköznapi munkához. Mert az ige azt mondja, hogy a munka végzés lehetősége az Istentől kapott teremtési ajándék. Itt az Ádám számára a munka a kert művelése és őrizése kertésznének. A 8. Zsoltárt vesszük, ott van szó halakról, állatokról, tehát vadász, halász. Szóval így lehetne sorolni minden munka. A derékasszony dicséretében a példabeszédek könyve 31. részének a végén a feleség mindent csinál a férnek, semmi más nem marad otthon munkavégzés céljából, csak hogy dicsérje a feleségét. De a feleség az közgazdász, kereskedő, karitatív szolgálatban vezető, ruhakészítő, szóval minden. Villanyszerelő, mert lámpásban meg az olyat önti a kell. Tehát a feleség mindent csinál. És a derékasszony ilyen mondja az ige. Tehát a munka, hogy művelje és őrizze. Az őrizésnél nem annyira valamitől őrizni, hanem a már a bűneset utáni világban is Izrael népe számára, amikor egy kertben művelek és őrizek. Tehát benne van ez a gondolat. Mert van olyan is, hogy őrizze a sátántól, de az nem a kert. Szóval Ádámot és Évát kellett meg, Ádámnak is magát kellett megőrizni a sátántól, a kísértőtől, nem a kertet. Művelni és őrizni, ez a kert munkával az ajándék. Szóval a munka, az látszik, hogy az Úrtól kapta, tehát Isten helyezett oda, Isten helyezte a munka helyére, a szocialista rendszerben, ahova helyeztek egyszer, ott kellett maradnod. Ma már nem ilyen van, tehát ma már válthattok munkát. Vagy a főnök mondja, hogy nézd meg, hogy van-e máshol jobb munkám, mert itt már nálam nem dolgozhat. Tehát ma sokféle munkahely kerülhetünk. A szocialista rendszerben, ahova kerültél, ott voltál végig. És gyanús volt, ha több munkahelyed volt, az gyanús. Az a társadalom számára veszélyes. Ma meg pont fordítva van, hogy az a gyanús, hogyha állandóan egy helyen vagy. Nincs ambíciót, hogy máshol is menjél, ma még így gondolják. A teremtés történet azt mutatja, a bűneset utáni világban is, hogy az Úr adja a munkát, meg a munkahelyet is. Az Úr adja a munkát és a munkahelyet is. Ajándékba. És itt még nem volt fárasztó és sikertelen lehetőségű. És az a szép, és ezt tudjátok, csak most hagyhúzom alá nektek újra, hogy a hívő ember így tud dolgozni, egy bűneset utáni világban is. Félelem nélkül, a főnököktől félelem nélkül is. Egy hívő ember így tud dolgozni. Mert én az Úrtól kapom a helyemet, meg a munkámat. Akkor is, ha mások kényszerítenek valamit csinálni, mert ilyen is adódhat bármikor, hogy a főnökömnek vagyok a beosztottja, és akkor ő dönti el. Mindegy, gondoltok arra, hogy az első keresztények között kőkemény rabszolgaság is volt. Tehát rabszolgatartó és rabszolga, és a rabszolga maradt a munkahelyén. Maradt rabszolga. És művelje és őrizze éden kerti állapotokban, és ő így dolgozhatott. Ezért mondja Pál azt, hogy ne csak a jó uraitoknak legyetek engedelmesek hűsége, hanem azoknak is, akik gonosz uraitok. Ahogyan éltek közöttük, így szenvedtek talán rabszolgaként a gonosz uraitok miatt, majd azon keresztül látja meg a gonosz uratok, hogy kicsoda az Úr Jézus, ahogyan ti rabszolgaként dolgoztok. Úgy. Hadd mondjam nektek, ezt már mondtam, de lelkipásztornak is lehet néha rabszolgai munkája. Tehát olyan, amikor nagyon belefáradsz, vagy ilyesmi. Úgyhogy nekem is fontos ez, hogy vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze. Ez magasztossá teszi a munkánkat. És parancsolja az Úristen az embernek a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonoszlás a fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Itt a szövetségi feltétel látszik. A meghalni kifejezés, ez elsősorban lelki halálra vonatkozhat, lelki halálra, hiszen amikor evett Ádám és Éva, nem haltak meg azonnal. Tehát van benne a lelki halál, ugye, amit a Biblia másairól úgy értelmezünk, hogy elszakadás Istentől. Ez a lelki halál, elszakadás Istentől, az Istennel való kapcsolattól. Aminek következménye aztán a testi halál is. Ádám hány évig is élt? 930. Ne öregítsük, csak 930, nem 940. Föld legöregebb embere, Matuzsálem magyarul, Métus Élach, 969. 969. Tehát a Föld legöregebb embere, Métus Élach, 969. Noé, 950. Ábrahám már csak 175 esztendőt élt. Mózes 120-at. Ugye volt majd egy drasztikus csökkenés. De Ádám is evett a fáról, és az látszik, hogy akkor ettek a fáról, amikor még úgy tűnik, hogy nem születtek gyermekeik. Úgy tűnik, mert ugye a folytatásból derül ki, hogy nem születtek. Most még azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy nem születtek, mert nem is születtek. Tehát mielőtt születtek volna a gyermekeik, ettek a fáról. de biológiailag nem haltak meg. De amely napon eszel, bizony meghalsz. Az Ószövetségben magában is van szó a lelki halál értelméről, a szónak a Példabeszédek 12. rész, 28. verse, meg a 23. rész, 13. 14. versei. Az egyiket felolvasom, 12-28. Példabeszédek 12-28. Ugye ez költői mű, de a jelentés miatt. A Károlyban 27. Az igazságnak útjában van élet, és az ő ösvényének úta halhatatlanság. Az igazságnak útjában élet, és az ösvényének útja halhatatlanság.
És az életpályáról való menedés, az nem lehet?
Nem, nem az, azért más, mert amikor majd a harmadik részben ezt mondanak, hogy az életfájától, a bűneset után mondja is, hogy ne vegyen az életfájáról. Collins, meg más magyarázók is azt mondták, hogy az életfájáról való evés lehetősége volt Ádámnak és Évának, és ez az örök élet ajándékának az a megélése is, és átélése lett volna.
De akkor egyáltalán nem is ettek el.
Igen, tehát a kommentár írók majdnem mindegyik, nem, bocsánat, nem így mondom, tehát akiket én eddig olvastam, elég sokakat, mindegyik így értelmezte az életfáját, hogy lehetőség volt róla enni, de az látszik az egész történetben, hogy a bűneset miatt nem tudtak, nem ehettek arról. Igen, így magyarázzák, igen.
De ez is a szövegben?
Nincs benne, tehát azt mondom, hogy nem, tehát nincs benne a szövegben, hogy az derül ki a szövegből, hogy nem ehettek a Józsi gonosztalása fájáról, a kert minden fájáról bátran egyél, Józsi gonosztalása fájáról nem ne egyél, de a bűneset után meg azt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy nehogy vegyen az élet fájáról. És ezért mondják a bűneset történetből visszafele. Értelmezve mondják az írásmagyarázók, hogy az életfájáról való evés, meg az életfája, mint gondolat az egész Biblia alapján, hogy az örök élet ajándéka ne lehessen a bűneset után élő emberről. Hanem az lesz majd, ugye, de úgy, hogy jön Jézus és megvált bennünket. Meg különben ítélet.
És az, amit jobban nélkül nem volt az életet, az éven
kertben. Nem. Fordítva, hanem hogy a történetben az látszik, most az írásmagyarázókat is mondom neked, hogy az életfája ott léte jelezte, hogy az örök élet lehetősége adott volt számukra. De ez egy Istentől kapott ajándék. A szövetségi gondolat miatt érzik ezt mondani, hogy ott van, hogy ne egyél arról, mert ha eszel, meghalsz. És ugye az örök élet ajándéka még azt jelenti, hogy lelki módon sem maradok halott örökre, hanem tehát lelkileg is élek, meg testi létmódomban is élek. Az jön le a történetből, hogy szóval nagyon hamar, valószínűleg nagyon hamar vettek a gyógymódosítás a fájáról. Az Úr parancsa tiltás, de ott is hangsúly azonban, hogy minden fáról bátran egyél. Minden fáról bátran. Csak arról ne. És itt még nem volt kísértés, meg nem volt az ember bűnuralma miatti belső eleve rossz állapotából következően az, hogy hajlik arra, hogy vegyen. Tehát ma már ugye, ha megtiltasz majd a kisgyereknek, de tudj úgy is azt fogja csinálni. De akkor még nem volt. Tehát itt maximálisan az van, hogy egyél bátran, csak ezt az egyet ne. Ebben az van benne, hogy egy jó és gonosz tudása lehetősége, úgymond, az tőlem függön. Tehát tőlem kell, hogy tudjátok. Azaz, ha valamiben bizonytalan vagy, akkor tőlem kérdezd meg. És ha belegondoltok, ezzel küzdünk hívőként is sokszor. Amikor valami bizonytalan, most mi a jó, mit tegyek, nem akarok végezni, akkor az Úrhoz kell menni. És Uram, most merre tovább, mit tegyek? Tehát én szeretném a tiltásban is inkább az Úr szeretetét aláhúzni, hogy az Úrral való közösségük mélységét és maradandóságát jelezte, hogy nem a fáról veszem, hogy tudjam, hanem az Úrra vagyok utalva. És nézzétek meg, hogy mi van a bizony meghalsz után. 17. vers, bizony meghalsz. És mi utána? És mondta az Úristen, nem jó egyedül lenni. Tehát a férfi Ádám megkapja az Úrhoz való hűségének a igazolási lehetőségét, hogy nem veszek a fáról soha, mindig az Úrtól függök ilyen dolgokban, és ott van a munkája, édenkertben van, és Isten azt mondja, hogy nem jó egyedül lenni. Mondjad, mondjad. Na, az olyan. De az mintha neked jutott volna eszedbe.
Ha egyszer volna, hogy az önök
igen. Nem ez jutott eszébe az olyan.
Jó, nekem az jutott el eszébe, hogy akkor a kínó nem majd elég a használ, és ők
ja.
Az utána ettől, akkor az a legrosszabb.
Igen, így van, elvileg.
Ez olyan, de azt mondta, hogy nem viszont.
Hát azt, tehát figyeljetek, mikor az írásmagyarázók, tényleg ezt hogy hozzá lennetek, tehát mikor is mondod, hogy írásmagyarázók, én is azért mondom, mert az ő tudósok, és amit írnak, az nekem elfogadható a Biblia fényében, hogy amit Isten mond a bűneset után az élethájára vonatkozóan, abból mondják azt, hogy az Ádám Úrhoz való hűsége, ajándéka a szövetségi gondolat miatt a teremtés történetben már lehetett az, hogy életfájáról vesz. Mivel nincs leírva, nem tudjuk, hogy vett vagy nem vett. Tehát ez az, hogy nem tudjuk, hogy vett vagy nem vett. De a bűneset utáni isteni kijelentés miatt ezt valószínűsítik inkább az írásmagyarázók, hogy ez inkább ajándék volt, hogy onnan is vehet. Amikor azt mondja, hogy a kert minden fáról bátran egy él, az is látszik, hogy azt mondta, hogy előtte, és ez egy fontos ért nekem, amellett, hogy valószínűleg nem evett, hogy az Úristen nevelt mindenfajta fát, és az életfáját is. És amikor azt mondja, hogy a kert minden fájáról, akkor az előző szakasz, vagy az előző vers kijelentése miatt inkább a mindenfa az nem az életfája is, hanem minden. Minden. De itt mivel nincs leírva valami, ezért kell így mondani, hogy ez tűnik a legvalószínűbb jelentésnek. Mennyire volt ravasz, ugye a harmadik azt mondja, hogy ravasz volt, ravaszabb volt, és az is látszik a harmadik